Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 244. adása, én Lev Tünde vagyok.
Én pedig Hudács Kubrigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig folytatjuk ugye a csíkos-pöttyös évadunkat, és ahogy bejelentettük a múltkor, egy csíkos könyv kerül sorra, méghozzá Jarmila Gyétkova Martina újra táncolt című regénye. De még mielőtt belemelegednénk a Martina életébe, azt szeretnénk így elmondani így az elején, mert hát ha nem hallgatjátok végig, hogy még két könyv van, amit mi kiválasztottunk ebből az évadból, egy pöttyös, meg egy csíkos, és akkor úgy gondoltuk, hogy mert már közben is egy páran kérdezgettétek, hogy ez a könyv sorra fog-e kerülni, vagy az a könyv, hogyha van valami olyan regény ebből a két sorozatból ajánlatotok, amit úgy gondoljátok, hogy feltétlenül el kell olvasnunk, akkor megpróbálunk egy ilyen önök kértékadást csinálni, hogy amit ti ajánlottatok, és meg tudjuk szerezni, akkor azt esetleg amire több érdeklődés jött, azt el fogjuk olvasni. Nyugodtan bárhol, ahol elérhetőek vagyunk, megírhatjátok, hogy mit gondoltok, mi lenne az a csíkos pöttyös, amire még sort keríthetnénk. Úgyhogy ezt írjátok meg nekünk. A másik pedig el kell mondanunk ezt a konferenciát, mert kénytelenek vagyunk arra gondolni, hogy miattunk.
Hát semmi más oka nem lehet.
Semmi más oka nem lehet ennek. Lesz egy ilyen pöttyös és csíkos irodalomtörténeti és szociokulturális trendek a Móra kiadó legendák könyvsorozataiban címmel egy konferencia április 25 és 26-án, amit a Károly Gáspár Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, meg a BTK-nak az Irodalomtudományi Intézetet csinál, szóval nagyon sok mindenki áll össze, és még február 29-ig lehet jelentkezni a tervezett előadásokkal, úgyhogy ha valaki szintén így ebben a témában utazik, és még nem hallott róla, de hogyha ebben a témában utazik, akkor biztos hallott róla, akkor ide még lehet jelentkezni. Majd belinkeljük az adásnaplóba a konferencia felhívást. Úgyhogy ha valaki még jobban el szeretne merülni ebbe a témába, kicsit tudományosabban is, mint ahogy tőlünk megkapja, akkor tessék, el lehet menni egyrészt nézőnek, másrészt meg még simán lehet jelentkezni előadónak is. Na, két ilyen rendtartás után, akkor beszéljünk a regényről. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy Brigitte, most olvastad először.
Hát én olyannyira most olvastam először, hogy én erről nem is hallottam, hogy egyáltalán létezik, amíg nem említetted, és nem került fel itt a listánkra. Szóval szerintem nekem ez volt talán olyan szinten az eddigek közül a legismeretlenebb, hogy még a szerzőről se hallottam soha, mert ugye az eddig olvasottak közül jó pár volt olyan, amivel tényleg nem találkoztam előtte, de azért legalább mondjuk a címét hallottam, vagy a szerzőt ismertem, na hát ennél se kép, se hang, úgyhogy teljesen tiszta lappal indultam.
Mondjuk azt hiszem, hogy nálunk is maga a szerző, ez az egyetlen egy könyve jelent talán meg, de ahogy Goodreads-en nézegettem, van még néhány ilyen ifjúsági könyve, így a 80-as, 90-es évekből, úgyhogy azért nem véletlenül választották valószínűleg annak idején a 80-as években a Móra könyv kiadónál. Sőt, ugye 79-es volt az eredeti megjelenése a könyvnek, és nálunk meg 87-ben jelent meg.
Mint én.
Na, hát akkor tessék, már is van valami közös pont.
Igen, ezen bondingoltunk, amikor ezt megláttam a példányban.
Mert ez már így a kicsit modernebb külseje a csíkos könyveknek. És én emlékszem rá, hogy olvastam annak idején, de biztos, hogy könyvtárból, mert nekem nem volt meg, úgyhogy én is most így a antikváriumból újra beszereztem. Vagy könyvtárból, vagy a szomszédból, mert a szomszédban voltak még az egyik családnak csíkos pöttyös könyvei, és onnan egy pár kedvencet azt sikerült elolvasnom. De így nem emlékeztem rá, mert ugyan a balett, amiről szól van benne, az valami olyasmi, ami ugye a legtöbb kislánynak az életében egyszer föltűnik még óvodában, mert akkor eljáratják balettozni, vagy hasonlók, vagy nálunk művészi torna volt például, amiből aztán kilőhette magát a balett, hogyha valaki nagyon, nagyon akarta, de igazából nagy kanizsának nincsen balettszínháza, vagy éppen a balettos tánckara. Ami nagyon érdekes volt, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez biztos Prágában játszódik, és valahol a végén, az utolsó pályafejezetbe derül ki, hogy Brünóban, Oké? Okay? Mert mondom, hogy ugye villamos is van benne, meg ugye be kell járni a városba. Ugye sejtettem volna, hogy nem feltétlenül Prága, mert nem olyan nagy város, tehát ahova ugye Martina bejár iskolába vidékről, de még úgy gondoltam, hogy ez belefért volna. De aztán az utolsó fejezetek egyikébe kiderül, hogy itt Brünóban, és akkor az más. Nem annyival másabb, de azért mégsem egy olyan nagy város, mint... hanem mondjuk egy ilyen Debrecen méret.
Igen, pont ezt akartam mondani, ez inkább ilyen Debrecenhez hasonlítható léptékű város. Meggondolom, akkor is az volt.
Ja. Úgyhogy ez egy lányról szól, aki balettozni tanul, és ugye már 14 éves, és egész tehetségesnek tartják, viszont történik egy nagy törés az életében, hogy a szüleit elveszíti autóbalesetben, a nagybátyjához és az ő családjához kerül. A nagybátyja, aki igazából ugye a vérrokona, vagy hát ugye akinek igazából a rokona, őről alig van szó, mert ugye inkább a nagynényéről van szó, aki ugye a gondját viseli. Nekik is van ugye két gyerekük, egy Martinával egy idős fiú, meg egy jóval fiatalabb, 4-5 évvel fiatalabb kislány.
Igen, mert a Lenka az 10 éves, amikor először látjuk.
Igen, a Lenka, és az Andrej, aki meg ugye egy idős, két hónappal idősebb, mint a Martina, tehát ő az ő barátságuk is igazából ez alatt az időszak alatt alakul ki, mert ugye korábban ők annyira más világban éltek, tehát hogy a Martina anyukája is balettáncos volt, méghozzá a vezető szólistája volt a városi színháznak, és hát ugye a Martina is mindig erre a pályára készült, de a tragédia miatt egy időre ott hagyja az iskolát, mert úgy gondolja, hogy neki már ugye semmi nincsen jó az életében, de aztán visszatér a tánchoz a pont a családjának a segítségével, akik támogatják, bár egészen más világ, mint ahogy mondtam, mire ők vidéken laknak, a Andrej és a családja kétkezi munkát végeznek tulajdonképpen, erdő mellett laknak, meg ilyenek. A Martina meg a városi kislány volt világ életében, úgyhogy nem is tudja, hogy mit csináljon ott kint a erdőmezőn.
Ja, és mindent utál, hogy a tyúkokat, a macskákat, a tyúkszarszagot.
Igen, mindent, a kajákat, meg mindent, szóval neki ugye semmi se jó, és ez, mert ekkora törés történt az életében. Ezért hagyja is ott először a táncot, de aztán rájön, hogy végül is a tánc az egyetlen, ami meg tudja őt tartani, úgymond, és hogy tehetséges is benne, úgyhogy visszatér a tánciskolába, aztán nem is emlékeztem, hogy aztán még arról is szó van, hogy ugye befejezi az általános iskolát, és felvételt nyert a konzervatóriumba, tehát, hogy a középszinten is folytathatja a tánctanulást, és ott már ugye a színházból a koreográfusok, meg az ottani balett tanárok tartják nekik az órákat, ami azért elég kemény, de hát ugye közben még meg kell küzdeni arra, hogy a beilleszkedés, akkor most akkor bent lakik a városban, hogyha egyedül lakik, azért 15 évesen, mert hogy kollégiumban nem tud bekerülni, de nem nagyon tudna utazgatni Bruno és környékek között, mert ugye reggeltől estig van neki az iskolában elfoglaltság, táncolni állandóan kell, úgyhogy egy kicsit akadozva indul be ott az élet, és még közben minden összejön. Röviden összefoglalva a történetet, mert azért fogunk spoileresen beszélni, ugye a történetről mindenképpen, és ugye a színházhoz is közelebb kerül, egy csomó mindent megtud az anyja pályafutásáról, és egy kicsit így, ugye az is nagy törés benne, hogy kiderül, hogy ugye amit ő látott az anyjából, az nem feltétlenül az, ami az anyja volt, illetve ahogy így vissza-vissza emlékezik, azért ő maga is rájön, hogy nem feltétlenül volt se mint a anya, se mint a balerina az anyja, akit ő úgy annyira istenített, és akinek a nyomain akar haladni, úgyhogy meg ezzel is meg kell küzdenie, hogy akkor most mindenki azt várja tőle, hogy olyan legyen, mint az anyja, hogy oké, hogy tehetséges, de úgy is kell viselkednie, vagy azt várják el tőle, hogy úgy viselkedjen, meg hogy mennyire nehéz ugye a híres emberek gyerekének lenni, az is benne van, és mégis azért igyekezne egyedül megállni a lábán. Nagyon sok minden történik vele ebben a másfél-két évben, amiről a történet szól. Én azt hittem, meg úgy is emlékeztem, hogy maximum arról van szó, hogy ugye az a családdal hogy jön ki, és aztán hogy talál vissza a tánchoz, de ennél azért sokkal több van a könyvben. És igazából olyan igazi ifjúsági regény, tehát ma már abszolút a young adultak közé sorolnánk, ugye egyrészt a helyzet, másrészt a történések benne, ezek mind olyanok, amik így a 14-16 éves lányokat esetleg foglalkoztathatják. Úgyhogy van itt a Martina, aki egy nagyon kis undok lánynak tűnik, főleg az elején.
Igen, nem annyira szimpatikus szegény.
Igen, de mondjuk...
Jó, hát megvan rá az oka, nyilvánvalóan, de hát akkor se szimpatikus.
Nem szimpatikus, és ugye csomó ilyen rossz választása van. És nem is tudom, tehát ez most így... Így, hogy nekem abszolút semmi emlékem nincs arról, hogy annak idején hogy olvastam, mi volt róla a véleményem, mert biztos vagyok benne, hogy annak idején egészen mást láthattam benne, mint amit most felfedeztem, meg arra gondoltam, hogy azért vannak benne eléggé felnőttes témák, és ez az egész ugye az anyával kapcsolatban, az, hogy ő is milyen társaságba keveredik, meg ami ugye nagyon durva, ez is olyan könyv, hogy nem jön meg az embernek a kedve, hogy balettáncos legyen. Mondjuk elvileg ilyen 14-16 éves, ha már olvassa, akkor már...
Akkor már mindegy.
Igen. Mert hát ez nem az az egyszerű élet, ezt mindig is sejtettük. A balettiskolába járni, az nem fenékig tejfel.
Igen, nekem egyébként teljesen gyerekkoromba és kimaradt ez a balett iránti lelkesedés, művészi torna, stb. Mondjuk én már gyerekkoromban is így néztem ki, mint most, csak alacsonyabb voltam egy kicsit, úgyhogy valószínű senki nem úgy nézett rám, hogy na, ez a gyerek, ez balettre született, de még az érdeklődés is teljesen hiányzott belőlem, úgyhogy nekem mindig furcsa azt látni, amit egyébként most láttam olyan, hogy nekem nem, de neked ugye, volt, aki kommentálta, hogy úristen, mivel balettos könyv, hogy ő ezt mennyire szerette ifjú korába, mert őszintén szóval, amikor nekem egyáltalán így a balett mint fogalom belépett a tudatomba, akkor én mindig úgy teljes értetlenséggel tekintettem rá, tehát én abszolút elismerem és tisztelem, hogy ebben mennyi munka van, mennyi áldozattal jár, és hogy milyen szó szerint emberfeletti dolgokat csinálnak a balettáncosok. Mindazonáltal bennem mindig az egy kérdés merül fel, hogy minek? És tudom, hogy ez így annyira egy ilyen szörnyű prostó dolog ezt mondani, de hogy nekem így tényleg mindig ez az egy kérdésem van a balettel kapcsolatban, hogy minek? És ez a könyv se válaszolta meg igazából. Úgyhogy én várom még azt a könyvet, vagy filmet, vagy sorozatot, vagy valamit, ami meg tudja nekem válaszolni azt a kérdést, hogy amit itt látok, hogy tényleg ez a szenvedély benne van az emberekben, vagy hát legalább így a Martinában, meg egy másik kislány van az Ernában, mert a többiek nagy része már érzi, hogy ők azért nem lesznek itten nem csak, hogy világsztárok, hanem még színpadi táncosok se. Tehát ugye van, aki már most mondja a konziban, ahova azért mégiscsak a legjobbak kerültek be azon a szinten, ahol ők vannak, hogy ő már most tudja magáról, hogy egy pillanatot nem fog a színpadon tölteni, hanem van valami családi barát vagy ismerős, akinek van valami balettiskolája, és akkor ő, hogyha befejezi ezt a képzést, akkor oda fog menni, és tanítja a következő generációt. Tehát ugye még igazából nem is azt látjuk, hogy itt tele lenne például a Martina osztálya vagy évfolyama olyan gyerekekkel, akik így tűzön vízen át mindenképpen balettáncosok akarnak lenni, hogy ők lesznek a következő Misty Copeland, vagy nem tudom. Jó, nyilván a Misty Copeland még meg se született, vagy a csattogós lepkét tologatta a bölcsibe, amikor ez íródott, de na. Tehát, hogy igazából emiatt nekem még nehezebb megérteni, és tehát tényleg nem csak ennek a regénynek a kontextusában, hanem úgy általánosságban, hogy mi viszi előre még az ilyen igazán fiatal gyerekeket is, hogy ilyen emberfeletti áldozatot hozzanak. Nyilvánvalóan ugyanez lenne a helyzet, hogyha nem tudom, olimpiai bajnok úszókról olvasnánk, vagy valami, mert azt is pont ugyanannyira nem érteném, tehát azzal kapcsolatban is nekem a minek lenne a kérdésem. Lehet, hogy ez olyasmi, amit így alkatilag vagy megért az ember, vagy nem, és én így a nem kategória vagyok, tehát hogy hogy így valahol intellektuálisan értem, de a lelkemben igazából nem, vagy én nem tudom elképzelni, hogy én bármi ilyesmire képes lennék, vagy képes lettem volna abban a korban. Ez az egyik dolog, és a másik pedig kapcsolódva ahhoz, amit ugye a végén mondtál, hogy nem hozza meg az ember kedvét. Ugye én, amit a balettról tudok, az ilyen nagyon sokszor olyan újságcikkekből, meg sztorikból származik, amik ugye az elmúlt években, azért ott is például a MeToo kapcsán kipattantak, hogy milyen visszaélések vannak nagyon sokszor, akár egészen híres társulatokban, és hogy mi van ott a felszín alatt, ami valamilyen szinten nem meglepő, mert hogyha máshol is van, akkor ott miért ne lenne, sőt, bizonyos szempontból még így jobban meg van porhanyítva szerintem az ilyen művészetekben a talaj ehhez, mint a balettban, de azért itt is látjuk a red flageket mindenhol gyakorlatilag, tehát ugye már abban, hogy ugye itt Martinának, de azért a többi lánynak is így az evéssel való kapcsolata az nem ideális, ahogy a tanárok is beszélnek velük, illetve róluk. Aztán ugye az, hogy milyen viszonyok alakulnak ki itt a szakmán belül, amiről majd ugye itt beszélni fogunk. Tehát az is így érdekes. Szóval ezért nem szívderítő ez egyáltalán. Különösen olyan szemmel, ahogy mondtam, mint az enyém, hogy nekem nem volt semmilyen elfogultságom, vagy nem is tudom, milyen különösebb érdeklődésem a balettal kapcsolatban, és hát nem lett ettől se.
Egyébként az jutott eszembe, hogy az egyetlen tényleg olyan dolog, vagyis hát popkulturális termék, ami így az emberben felkelti a vágyat a balett iránt, az a Billy Elliot.
Hát igen. De azért ott se látjuk így, amikor már ugye a Billy a balettintézetbe jár, és hogy ott mi történik.
Hát nem vagy, de pont ezt a részét, hogy az a szenvedély, ami benne van a Billy Elliotban, és akkor azt végül is eljutatja odáig, ahol az utolsó jelenetben láthatjuk, és persze csodálatosak a zenék, meg nagyon szépek a táncok, amiket előadnak, de valóban az az ember feletti küzdelem, ami mögötte van, az nagyon, nagyon távol áll valóban tőlem is. Tehát én például még soha nem mertem megnézni a Fekete Hattyú című filmet, mert nem kell az, hogy még jobban tudjak arról, hogy mennyire ki tudja borítani táncosokat az, hogyha megkapnak egy ilyen szerepet. És erre is van ugye példa, tehát amikor ugye a Martinát egy ilyen karácsonyi fellépésen az utolsó pillanatban ő lehetne a szólista, de ugye ő abszolút nem érzi magát ehhez elég erősnek, illetve pont előtte tud meg olyan dolgokat, amik abszolút ugye felborítják az ő világát, hogy inkább ott hagyja az egészet. Úgyhogy bár a szenvedélye a tánc, és nagyon tehetséges, de nincsen meg benne az ambíció, meg ugye folyamatosan kétkedik magában is, meg ugye abban, hogy a többiek mit várnak el tőle, ami ugye az anyában megvolt, aki tudta magáról, hogy tehetséges, és olyan, akinek minél előbb színpadra kell állni, minél előbb bizonyítani kell, mert nagyon-nagyon rövid ideig tud az ember ott lenni a legjobbak között. Úgyhogy ez is benne van, hogy a Martina könyv egy részéig meg van győződve arról, hogy az anyját biztos az borította ki, és azért történt a baleset, hogy egy kritikában azt írták, hogy már leáldozóban van a csillaga, és ott lohol a nyomán az új generáció, akik jobbak nála. De hát ez sajnos benne van a balett táncosoknak az életében, hogy nem tudnak olyan sokáig színpadon maradni ilyen megerőltetések és követelmények mellett. Mondjuk ez a rész azért jó benne, mert ugye igazából benne van balettnek minden szörnyűsége ebben a könyvben. Tehát az is, hogy ugye mennyire nehéz, mekkora elhivatottság kell hozzá, milyen faramúci viszonyok vannak a tanároktól kezdve a kollégákig, tehát egy tánckarban, ugye ez az állandó versengés, és a fele dolgot még nem is írja meg a szerző. Ugye van egy csomó olyan utalgatásra, amikor a Martináiknak az osztálya elkezd ugye előadásokra járni, és van egy sztár táncos, akibe a fél osztályba leszered, aki tudja magáról, hogy ő kicsoda és micsoda, és vissza is él ezzel, aki igazi nőcsábász, és nem érdekli, hogy mennyi idősek a skalpjai, tehát, hogy 16 évesek, vagy 36 évesek, ő így mindenfelé érdeklődést mutat. Mert ő ezt is ki akarja használni, amíg a színpadon van, és megkapja a főszerepeket, addig akkor a főlányokat is bezsebeli. Ugye ebből is van több konfliktus.
Ezt így el is ejtik egy ponton, nem menek részletekbe, de hogy ennek az Ivánnak már eltiltása is volt meg, tehát hogy voltak következményei az ő hát viselkedésének, vagy életmódjának, és azért így belegondolni, hogy jó nyilván fikció, de ahhoz, hogy mit kell ahhoz csinálni, valaki 70-es években eltiltást kapjon, tehát hogy ott azért már így durva dolgokat kellett elkövetni, de hát nyilván amikor valakit egy ilyen, ez a, még ha ugye, kisvidéki városban is, de ez a dicsfény vesz körül, akkor attól csak izgalmasabbnak tűnik, mint sem riasztónak, és egyébként nekem ez volt a nagyon, tehát ez a dolog, ami mondjuk a legvisszatetszőbb volt a regényben, ugyanakkor valahol logikusan fel lehet ezt róni a Martina tinédzser zagyvasságainak, hogy miután ugye volt egy ilyen nagyon kellemetlen élménye ezzel az Ivánnal, ami azért számára tehát úgy tűnt, hogy ijesztő is, és tehát minden szempontból nagyon, nagyon rosszul jött ki, és hát eléggé úgy tűnt, hogy nem, ő meg az Iván nem ugyanúgy látják ezt a helyzetet, vagy nem ugyanazt akarják egymástól, azután ő még csak szerelmesebb lett ebbe a jó emberbe, ami, ja, hát igen, a tinédzserek olyanok, amilyenek, de azért ez rosszá ízt hagyott bennem.
Igazából szerintem ez a része ilyen kicsit ilyen oktatós is volt a könyvnek, tehát ugye ez a, ahogy a Martina hova keveredik, amikor először az Ivánnal elmegy, ugye, mert meghívják egy vidéki nyaralóba, és ez abban az időszakban történik, amikor ő nagyjából felügyelet nélkül élhet a benne a városban, tehát ugye úgy kerül egy ilyen albérletbe egy nénihez, egy kis szobába, hogy valójában azt csinálhat, amit akar. Tehát ugyan nem eszik, akkor mászkál haza, amikor akar, tehát hogyha azt mondhat, amit akar, mindent ráfoghat ugye a táncra, tehát így eljuthat hétvégén egy víkendházba is. Ennek a kalandnak a végén kerül aztán el a volt tánctanárára mellé, aki úgymond így a felügyeletet vállalja fölötte. Úgyhogy ez egy ilyen kis oktatós jelleg volt, hogy lám, hogyha 16 évesen így felügyelet nélkül valaki akár el is kallódhat, de szerencsére ott van a tánctanárnő, aki aztán felkarolja és igyekszik vigyázni rá, és a megfelelő időpontban haza is ér, mielőtt még bármi történhetne a következő lépésben Iván és Martina között, ugye. És de mondjuk jó, nem vonja a felelősségre. A Martinát nem kérdezi meg, hogy itt most mi is volt, meg mi nem volt. Ezeket a dolgokat a tánctanárnő, ez a Mirka, ő így hagyja, aki egy kicsit ugye felelősséget is érez a Martina élete fölött egyrészt, mert hogy az édesanyjának régóta a barátnője volt. A Martinát ugye a kiskorától kezdve ő tanította, ő készítette föl a felvételire, és nagyon örült ugye, hogy visszatért a tánchoz a Martina, meg hogy ugye föl is vették, és hát ugye így aztán felügyeletet is vállal aztán a Martina felett, mert utána oda költözik hozzá a kislány, és akkor egy kicsit így rendezettebb lesz az élete valamennyire, mert ugyan ő legalább főz rá, meg ránéz, hogy tényleg azért legalább néha egyen, és ne sumákolja el annyira a dolgokat. Igen. De hát ugye a Martina, mint minden tinédzser, igen, eléggé önző, tehát mindig csak magával foglalkozik, egy csomó mindent nem vesz észre abból, ami ugye a környezetében történik, tehát se a családjánál, tehát a nagynénie mellett nem figyel annyira rá, mert akkor még ugye annyira a saját magával, a gyászával, azzal, hogy egyedül maradt, azzal van elfoglalva, hogy nem figyel rá, hogy valójában milyen megértőek és rendesek vele. Ugyanúgy ugye a Mirka esetében is az van, hogy hetekkel később ébred rá arra, hogy a volt tánctanárnőjének is éppen mennyire nehéz élethelyzete van aktuálisan. Meg hát az iskolában is van egy pár dolog, amire úgy nem figyel oda a lányok közül is, meg az osztálytársaival kapcsolatban is. De ez mindenképpen így a tínédzser korra róható.
Ja, ez ilyenektől egyébként mindig lelkiismeret fordulásom támad, mert ugyan kárpálhatom én itt a Martinát, hogy mennyire rémes, és egyébként az is. De hát biztos vagyok benne, hogy én sem voltam egy centivel se jobb 16 éves korommal, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt az időszakot már magam mögött tudhatom, és őszinte részvétem minden 16 évesnek és az ő szüleiknek. De egyébként, ami nagyon tetszett, az volt, hogy mennyire természetes az, hogy a Martináról mindenki gondoskodik, hiszen ugye neki folyamatosan lelkiismeret furdalása van amiatt, hogy ugye az ő ellátása az milyen terhet ró ugye a rokonaira, akik szemmel láthatóan nem élnek olyan jó módban, mint amihez ő hozzászokott, olyannyira nem, hogy ugye a nénikének, aki addig otthon volt, most el is kellett menni munkát vállalni, hogy kiegészítse a család jövedelmét, és ugye őt azért ez mindig emészti, hogy ő hát pénzbe kerül, és közben azt látjuk, hogy az ő rokonainak soha egy pillanatig nem volt az kérdés, hogy ők akkor magukhoz veszik egyrészt a Martinát, másrészt, ez való legelején, csak így a Martina visszaemlékezésében el is hangzik, hogy mondják neki, hogy ő folytasson mindent, amit eddig csinált, hogy járjon balettra, meg zongorára, meg valamilyen nyelvórára is, amit korábban csinált, és hogy nekik az teljesen természetes, hogy például hogy nem sértődnek meg azon, vagy nem akadnak fenn azon, hogy mondjuk a Martina nem szereti azokat az ételeket, amiket ők főznek, mert hogy másmihez van szokva, hogy az is teljesen természetes, hogy ugye a Mirka, a tanára így a szárnyai alá veszi őt még akkor is, hogyha ugye ez egyáltalán nem veszi ezt szívesen Martina az elején, amikor ugye összefutnak egyszer a strandon, akkor mi mondja is neki a Mirka, hogyha a pénz a baj, akkor járhat ingyen is, ez nem akadály. És jó, nyilván nem könnyű elfogadni ezt a segítséget, hogy mondjuk valaki csak azért tud felszínen maradni, mert most az emberek összefognak, és akkor segítenek rajta, és most hálásnak kell lenni, és az meg még sokkal rosszabb, hogyha nem várják el a hálát ezért, mert akkor még hálásabbnak kell lenni. Tehát értem én, hogy emiatt így a Martinának még jobban abszor is ízetlen, de ez annyira szép, hogy senkinek nem kérdés az, hogy ő rajta segíteni kell.
És az is tök jó benne van, hogy ő meg ezt egyszerűen nem érti, nem érzi, ő csak azt érzi, hogy mindenkinek ugye teher, főleg az elején, mert hogy ugye plusz dolgokat ró mindenkire, de lám még a unokatestvére ugye csinál neki egy rudat, mert látja, hogy ez ami így kizökkenti őt a gyásznak az elején főleg, hogy táncolni tud, és akkor készít egy rudat neki az istálóba, vagy hol a...
A fészerben.
A fészerben, igen, hogy tudjon gyakorolni. Ezek mind olyan tényleg ilyen teljesen természetesnek tűntek. Egyébként nagyon érdekes volt közben, meg ugye ez a 70-es éveknek a Csehszlovákiája, hogy nem sokban különbözött ugye akár a Budapesttől, vagy hogy a magyar csíkos-pöttyös könyvektől, amiket így olvastunk. Kedvencem volt, hogy ugye az egyik, amikor ő, Martina, hogy beszéltük az evésről, hogy ugye annak idején a szüleivel egészen másfajta ételeket evett, mert ugye mindig valami félkészet vett az anyja, nagyon ritkán főzött, mert hát ő is ugye alig evett.
Hát meg otthon sincs esténként, mert ugye színházban van.
Igen, úgyhogy mindig volt csak ilyen hideg dolgokat, és ezek a francia saláta, meg a tatár bifsztek, meg ilyenek, ugye ezek mind ilyen felső 10 000-be, vagy hát nem is a felső 10 000-be, ott nem volt, hivatalosan, ugye? Csak azért a felsőbb osztályhoz tartozó. Volt annak idején így a Nők a pult mögött című csehszlovák sorozat, amiben élelmiszerboltban dolgozó nőkről volt szó, és ott volt mindig az, hogy mindig összesúgtak, hogyha jött valami vendég, aki francia salátát rendelt, mert ugye azt így a csemege pultból kimérve kellett adni, meg a pezsgőt, persze, szovjet pezsgő volt, de akkor is ugye pezsgőt, meg francia salátát, azok voltak a burzsulyok abban a sorozatban is. Aki ezt meg tudja fizetni, az nem semmi. Egyébként ami így érdekes, ami így felnőtt fejjel tűnt fel, és biztos vagyok benne, hogy amikor annó olvastam, ez így abszolút így elsuhant a fejem fölött, hogy a Martina mennyire a szülei közül ugye az anyját ugye bárványozta, és így olvasva nagyon kiderül, hogy mennyire szörnyű volt ez a házasság.
Yeah.
A szülei azok nagyon nem illettek össze. Ugye majdnem mindig, amikor olyasmiről van szó, hogy együtt csináltak valamit, akkor mindig az van, hogy volt valami vita, valami veszekedés. Még talán a fénykép is, amit ugye a végén így előhív neki az Andrej, és végignézi ugye egy évvel később az utolsó nyaralásukról, mert amikor a nyaralásról hazatértek, utána történt a baleset, amiben a szüleit elvesztette. Amikor az a képeket nézi, azon is, ahogy leírja, amikor, hogy van egy ilyen családi kép, abból is az tűnik ki, hogy ez egy ilyen nem egy boldog család volt. És ugye a Martina azzal is szembesül, hogy a nagynénjéknél meg mennyire más minden. Tehát oké, hogy nincsen pénzük, meg hogy nem olyan körülmények közt élnek, amihez ő hozzá volt szokva, de náluk ott van a karácsony, ami egy ilyen tényleg összegyűlik a család, és meghitt, és együtt vagyunk, és a család a fontos tradíciók, stb. Stb. Neki semmi ilyesmi nem volt az életében. Vagy amikor ugye megbetegedett, szó nélkül a nagynénye otthon maradt vele, és vigyázott rá, hogy ne kelljen kórházba menni, vagy injekciót kapni.
Jaj, hát az borzasztó abszurd, és de tényleg mennyire szomorú, hogy őt felidézi a Martina, hogy az anyja annyit csinált, hogy odarakott egy bögre teját az ágy mellé, a fejét, hogy mikor kell bevenni a gyógyszert, és akkor utána az apjával veszekedtek, hogy miért nem töltöd legalább termoszba, hát így el fog hűlni, és akkor mondod, hogy hát ahhoz venni kéne egy termosz, mert nincs termosz. És így, jó van akkor. Ami azért így, hát nem tudom, az már egy kicsit túlmutat azon, hogy valaki mondjuk híres táncos, és nagyon elfoglalt.
Igen. Tehát ugye azért kiderül meg az is, hogy a szülők közt abszolút nem volt semmi rendben. Tehát nagyon különböző értékeket képviseltek, és miután ugye megtudjuk, hogy a Martinának az anyja mennyire ambiciózus és becsvágyó volt már fiatal korától kezdve, és hogy milyen dolgokat tett ennek érdekében, akkor még be is látjuk, hogy hát valóban. Tehát ez egy kicsit így összedől, ugye ez a bálvány. A bálványozott szülők azokról kiderül, hogy egyrészt, hogy emberek voltak, másrészt meg, hogy ugye egy csomó minden olyan dolgot elkövettek, ami nem volt annyira szép. És igazából ugye így nem csak az, hogy visszatalál a tánchoz a Martina, és ezzel nem is tudom, amiket írtok még a fülszövegbe, hogy a szeretet, a művészet, no meg az időgyógyító hatalmát hirdeti a könyv. Nem csak az, hanem ugye az is kiderül, hogy fel kell nőnie, és így leomlanak ezek a bálványok. Nem csak ugye egy ilyen tragédia éri, hogy egyedül marad, hanem még a szüleiben is úgymond csalódnia kell, és akkor itt nő föl igazán, úgymond, a Martina végére. Már lehet, hogy még el fog követni egy csomó mindent.
De felől nincs kétsége.
De most egyelőre így a könyv végére azért, hogy ilyen pozitívat is kicsengése van a történetnek, hogy megtalálja, úgymond értékeli, hogy kik azok, akik mellette állnak, és ki az, aki sokkal jobb partner lesz az ő életében, mint az Iván lett volna. Bár mondjuk ugye arra is felkészíti őt a Mirka, hogy az iskolában az összes többi táncos, vagy mindenki igazából ellenség. Tehát, hogy ezen fölül kell emelkednie, és nem foglalkozni azzal, hogy vajon mit gondolhatnak róla a többiek, meg mit mondhatnak róla a háta mögött, hanem mennie kell, és csinálni azt, amit ő úgy gondol, hogy jó. Mert hát tehetsége van, és ezt nem érné meg elvesztegetni.
Meg azért így kicsit a többiek védelmében, akik hát nem mindig a legkedvesebbek a Martinával, bár nincs is mire túlságosan mindig kedvesnek lenniük, azért azt sem lehet mindig könnyű elviselni, hogy ők azt hallgatják állandóan, hogy bezzeg a Martina, hiszen ugye a Martina is utálja, amikor neki meg az dörgölik az orra alá, hogy bezzeg az Erna, tehát ugye az Ernát azt mind gyűlölik, hiszen ugye ő mennyire jó, és akkor, hogyha ő gyűlöli az Ernát, mert mindig bezzegelve van neki, akkor innentől nem olyan nagy logikai ugrás azt feltételezni, hogy a többieknek se esik jól, amikor ők azt hallják, hogy itt közületek egyik őtök se ér, egy mákszemet se, kivéve néha a Martina.
Igen, hogy néha Martina olyan, mint az Erna. Megközelíti az Ernát. És akkor ugyanakkor ugye mindenkinek megvan a hátterében a nehézség. Ugye az Erna hiába ilyen nagyszerű, de beteges, és belőle mindenki azt mondja, hogy hiába ennyire tehetséges, nem fogja tudni bírni ezt a balettet, ami ekkora áldozatot és fizikai követelményeket támaszt egy embernek a testével szembe, és az Ernának a teste ezt nem fogja bírni, hiszen most is állandóan betegeskedik. Hát Martinánál meg ugye a lelki oldal az, ami neki meg ugye ahhoz, hogy jó táncos legyen, neki azt kell megtanulnia, hogy a táncot és az érzelmeket valamennyire elválasztani. Ja, úgyhogy ez a balett, ez egy goh. Jó, hogy nincsenek lányaim, akiket balettosnak kéne nevelni. Igazából még azt akartam elmondani, hogy ami meglepett engem, hogy mennyi minden volt ebben a könyvben.
Ja.
Milyen sok mindenről szólt, hogy nem csak egy dologról, hogy a gyászfeldolgozásról, és akkor megtaláljuk a táncot, és a tánc segít nekünk, hanem ez nagyon sok minden volt benne. Tehát kezdve ettől, hogy a balett milyen kemény, hogy már itt a 14 éveseknél kezdődnek a problémák a kajához fűződő viszonyukkal, hogy a szülők milyenek tudnak lenni, hogy ami csillog, az nem biztos, hogy olyan hú, de jó. A csehszlovákoknál is voltak ilyen keményebb ifjúsági regények, úgy látom.
Ja, és akkor még Instagram se volt meg semmi, ti organikusan tudták tönkretenni a gyerekeknek az életét.
Igen, igen, tehát itt csak egymáshoz hasonlították magukat, és mindenki offline volt. De ez is kemény. Minden ilyesmi benne van ebben a könyvben. Úgyhogy igazából az, hogy ez egy ilyen csíkos sorozatban jelent meg, ez mindenképpen ugye azt jelzi, hogy idősebbekhez, jóval idősebbekhez szól. És valóban ugye ez az egy-két motívum, ami még úgymond kicsit meg is lepett, hogy ilyen szerepelt benne, tehát ez a vikendházas, vagy egyáltalán a Martina anyjának a dolgairól, amit kiderültek, azok mind olyanok, amiket nem vártam egy csíkos könyvtől. Neked mi lenne még a zárószód így a Martina újra táncolról?
Igazából nekem is ez, hogy én az elején azt gondoltam, hogy ez egész tényleg arról fog szólni, hogy akkor ő itt a hát új családjába, hogy illeszkedik be, és nem számítottam arra, hogy ilyen nyíltan megszólítja ezeket a súlyos kérdéseket, még akkor is, hogyha tényleg sok dolog nincsen kimondva, de a vártnál sokkal több dolog van, amiben hát nem kelt el egyáltalán, és nem is csak mondjuk a sorok közt kell olvasnunk, hanem a sorokban benne van, hogy mint ahogy ugye itt az Iváról is kiderülnek a dolgok, még ha nem is megy bele nagy részletekbe. Úgyhogy nekem ez nagy meglepetés volt, hogy hát vállalja ezeket a nehéz témákat.
Igen, és azt eltekintve, hogy nincsen benne mobiltelefon, meg Instagram, abszolút minden mai fiatalnak is relatable lehet az egész, tehát tudnak hozzá valamilyen szinten kapcsolódni. Úgyhogy ez manapság ilyen rázós könyv körül, hát jó, nem rázós, de mindenképpen vöröspöttyös szint lenne, tehát így a 14 éves korosztálynak lehet ajánlani. És igazából lehet róla beszélgetni utána pont erről ugye a testképről, meg az evészavarokról és hasonlókról, meg hát a balettról. Bár mondjuk nagyon sokszor tök jól vannak leírva tényleg ezek, amikor elkapja a flow a Martinát, hogy a tánccal kapcsolatban azok tényleg nagyon jól meg vannak csinálva. És itt is természetesen a hattyúk tava az ilyen prominens, érdekes. Jó volt elolvasni, és egészen más szempontból láttam most. Fogadni mernék, hogy egész másképp olvastam én ezt annak idején, hogy Martinával mi minden történik. Akkor ez volt ugye Jarmila Gyetkovától a Martina újra táncol, és akkor következő alkalommal ismét egy pöttyös könyv fog következni, méghozzá a Hárman a szekrény tetején, Gyészabó Judittól, és várjuk akkor az ajánlataitokat, mert utána már csak egy csík. Végülis azt is megmondom, hogy mi lesz a még egy csíkos könyv, mert hát ha valaki azt akarná ajánlani, az pedig egy olyasmi, ami fogalmam sincs mi, de pont ezért nagyon roppant izgalmasnak hangzott, ez a Rénszarvasok pásztora lesz még. Tehát még lesz a Hárman a szekrény tetején, és a Rénszarvasok pásztora.
Yay.
Várjuk az ajánlatokat, hogy szerintetek mi lenne még, ami semmiképp se hagyjunk ki esetleg a mostani körből. Ha pedig ugye kedvetek van, akkor hallgassátok meg a korábbi adásainkat, illetve jelentkezzetek a konferenciára. Mert semmi, nem kapunk érte pénzt, vagy ilyesmit, meg se vagyunk említve,
ja,
de...
Nem.
De úgy érezzük, hogy mindenképpen be kell állnunk mögé, ha már a témánk hasonló. Akkor 2 hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!